Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket. Egy meglehetősen hideg tavaszi reggelen beszélgetünk dr. Simon András professzor úrral, tanszékvezető egyetemi docenssel, akivel volt már találkozásunk. Hát akkor egy teljesen más témakörben, a szőlő és a bor összefüggésében beszélgetünk, de ott is megtaláltuk egymással a hangot. Hát lehet, hogy segített az a néhány pohár finom ital is, amit közben azért elfogyasztottunk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében is. Most viszont egy teljesen más témakörben jöttél a Szilády Áron Társaság meghívására Kiskunhalasra. Most Nagy Cirok Lászlóról fogsz előadást tartani, és ebből az előadásból kérünk tőled most egy kis előleget. Arra kérlek, hogy mindazt, amit szeretnél a hallgatókkal is megosztva, gondolom jóval leegyszerűsített és rövidebb formában, ezt várjuk most tőle szeretettel.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, örömmel jövök mindig Halasra. Nagy Cirok László születésének 140. évfordulója az a apropó, aminek kapcsán ma egy kis konferencia lesz, és hát egy nyitó előadásban próbálom majd áttekinteni Nagy Cirok Lászlónak a néprajzi munkásságát, illetve hát abból bizonyos részeket, néprajzi honismereti munkásságát. Tartalmas alkotó élete volt, hiszen 87 évig élt, illetve 88. évében hunyt el. 81 éves volt, amikor egy kéziratos önéletrajzot, önéletírást legépelt, amit Vorák Józsefnek adott oda. Ezt az önéletírást ő megjelentette 1974-ben a Kumánia évkönyvbe, ami a Bács-Kiskun megyei múzeumok évkönyve. És én mindjárt egy idézettel kezdeném, hiszen az első mondat már stílusát, megfogalmazását tekintve is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és szemléletes mondat. Első fürdővizemet Kalapár pusztában édesapám tanyáján 1883. augusztus 4-én öntötték ki. Így ezzel a mondattal vezeti be, illetve határozza meg születését tulajdonképpen.
Azért hadd vágjak közben, de ez egy nagyon erős fölütés azt illetően, ahogy valaki megfogalmazza a születésének a kezdetét, vagy az életének a kezdetét, de nem zavarlak, tovább hallgatunk.
Igen, tehát engem is megragadott ez a mondat, tehát nem a szokványos, hogy születtem 1883. augusztus 4-én, hanem valóban ez egy nagyon szemléletes dolog. Szubjektív bevezetővel szeretném kezdeni, hogy egyáltalán Nagy Cirok László munkásságával én hogyan kerültem kapcsolatban. Mi az, ami alapján egyáltalán én erről beszélhetek, hiszen nem vagyok halasi, nem vagyok Nagy Cirok László életművének kutatója. 2005-ben jelent meg a Kiskunhalas története harmadik kötete, ami az 1850 és 1950 közötti időszak történeti néprajzi témáit fogja át. És ebben a kötetben én a halasi szőlőgyümölcs kultúráról írtam. És amikor ehhez forrásokat kerestem, a Torma János Múzeum adattárában számos Nagy Cirok Lászlótól megmaradt, Nagy Cirok László által lejegyzett gyűjtést, kéziratos anyagot találtam. Nyilván akkor ehhez a témához kapcsolódva gyűjtöttem ki az adatokat. Ez volt az első találkozás tulajdonképpen, de néprajzszakos egyetemistaként is tanáraim, oktatóim, Juhász Antal, Bellon Tibor felhívták a figyelmet, illetve kötelező olvasmányként is kiadták Nagy Cirok László néhány művét, akár a száraz és szélmalmokról legyen szó, vagy a betyárvilágról, pásztorvilágról. Úgyhogy ezeken a szálakon ismerkedtem meg tulajdonképpen az ő munkájával, és hát azt láttam, azt lehetett érzékelni mind a kéziratos anyagok alapján, mind pedig a nyomtatásban megjelent könyvei, önálló kötetei alapján, hogy bizony egy nagyon alapos, pontos, precíz, adatgazdag, rendszerező, ugyanakkor értelmező igényű írások ezek, tehát munkássága valóban nagyon gazdag. Hivatalnokként, vagy hivatalnoki képesítést szerzett, és ilyen minőségben dolgozott. Több helyütt, nem csak Halason, hanem volt például Debrecenben, de Erdélyben is, tehát volt egyfajta rálátása más területek, más tájak kultúrájára is, és ezzel összehasonlítva, vagy ennek függvényében tudta Halast is tulajdonképpen vizsgálni. És az is fontos, hogy a kor jeles néprajzkutatóival, Kákovács László, Gunda Béla, aki a Debreceni Egyetem professzora volt, vagy éppen Tálasi István, a Budapesti Egyetem professzora, kapcsolatban volt. Leveleztek, leveleket váltottak, és ebből is kiderül, hogy ezek a kor vezető néprajzosai is elismerték, nagyra becsülték az ő munkásságát. Tehát nem csak helyben, hanem azt lehet mondani, hogy országosan is jelentős volt az ő életműve, aminek egy része nyomtatásban megjelent még életében, más részét már halála után adták ki, a Lótartás a Kiskunságban című munkát például, és hát még mindig vannak természetesen olyan kéziratos anyagok, amelyek kutatásra vagy éppen kiadásra várnak és alkalmasak.
Akkor nem kell attól félni, hogy munkanélkülivé válsz esetleg.
Nem.
Ebből is tudnád folytatni a magad életművét. Kedves hallgatók, pár percnyi zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, dr. Simon András professzor úrral beszélgetünk, és még mindig Nagy Cirok László életműve néprajz területén végzett munkássága a témánk. Nem tudok szabadulni ettől a gondolattól, az első fürdővíznek a kiöntésétől. Úgy látszik, hogy nem kevés irodalmi véna is szorult Nagy Cirok Lászlóba, de hallgatunk tovább téged.
Köszönöm szépen, hát igen, valóban, és ha itt az irodalmi vénáról van szó, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni az ő nagyapját, Gózon Istvánt, aki egy parasztköltő volt tulajdonképpen, aki nyilván hatott rá mindenképpen, tehát az ő történetei, elbeszélései, amelyeket egyébként kiadásra is előkészített, illetve a szöveget gondozva megjelentette az ő nagyapjának ezeket a történeteit, elbeszéléseit. Valóban szép irodalmi igényű szövegek és történetek ezek. Ő maga, tehát Nagy Cirok László a módszeres gyűjtéseket, terepmunkát, ahogy önéletrajzában is leírja, nagyjából 1920-tól indulva kezdte meg. Ez nem jelenti azt persze, hogy korábban ne kutatott volna. Ahogy említettem, ugye nem csak Halason élt és dolgozott, volt például Debrecenben, megjegyzi, hogy debreceni munkája hivatalnokoskodásának ideje alatt például a Hortobágyi pusztára kijárt, és ott a pásztorokkal beszélgetett, tőlük gyűjtött. Nagyjából 1920, ahogy ő maga is leírja, az az időszak, amikortól már gyűjtött, és hogy ugye Halason gyűjtött. Vannak olyan néprajzkutatók, akik nek az életműve mondjuk egy vagy egy-két fontosabb témához köthető, és vannak olyanok, akiknek inkább földrajzilag körülhatárolható a kutatási terepe. Hát ilyen volt Nagy Cirok László is, tehát ez utóbbi kategóriába tartozott, hiszen minden, ami a halasi határban volt, igyekezett összegyűjteni, a gazdálkodás, az életmód, a folklór különböző területeit. És most tőle idéznék az életrajzából, hogy vegyes néprajzi gyűjtéseknek nevezi ezt, földművelés, állattartás, a régió C-beli mesterek, a 48-as szabadságharc halasi emlékei, a halasi népköltők és versfaragók kéziratai, ugye itt említettem nagyapját, halasi népdalok, dalos füzetek, egyéb paraszti kéziratok, vőfékönyvek, kortes versek, anekdoták, vidám esetek, kuruzslás, jövendőmondók, nádasok körüli élet, fák, füvek, madarak élete, népbabomnák, hiedelmek, népszokások, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag a néprajznak szinte minden témáját igyekezett megörökíteni. És hát azt is leírta ebben az önéletírásban, hogy ugye azzal a szándékkal, hogy ezek már akkor is, tehát 100 esztendővel vagy 50 esztendővel is ugye folyamatosan tűntek el Tehát, hogy addig dokumentálni, addig leírni, addig megőrizni, amíg megvannak, amíg lehet őket dokumentálni. Úgyhogy ez volt az ő célja, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ahogy már utaltam rá, hogy a gazdag életmű visszatükrözi, hogy ez bizony sikerült neki. Nyilván a halassi tanyavilág vagy puszták életéről sokkal kevesebbet tudnánk, ha ő ezt nem tette volna meg a maga korában.
Hallgatók, egy nagyon érdekfeszítő gondolatsort hallottunk tanár úrtól az elmúlt percekben, és megígérem, hogy a színvonal a következő percekben sem fog csökkenni, és abban is reménykedem, hogy a most hallgatandó zene ehhez csak pozitív értelemben járul hozzá.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Az előző percekben egy Nagy Csirok Lászlótól származó felsorolást osztottál meg velünk, amely számomra gyakorlatilag azt az üzenetet közvetítette, hogy milyen gazdag ez a vidék, ahol én is születtem meg élek, és hogy milyen nagy probléma az, hogy nagyon gyakran nem tudjuk kellő figyelemmel kísérni azt, ami zajlik körülöttünk a mi korunkban. Nagy Csirok László összefoglalása egy nagyon gazdag életművet sejtett, mert hogy ez a vidék, ahogy említetted te is, meg én is az előbb, nagyon gazdag a néprajz tekintetében. Arra kérlek, tanár úr, hogy akkor folytasd ennek az előadásnak az ismertetését.
Utaltam arra, hogy a kor, tehát a 20. század első fele dereka jeles néprajzkutatóival is kapcsolatban volt, levelezett, hatott rá ezeknek az embereknek a munkássága, de az ő gyűjtései, az ő munkássága is hatottak tulajdonképpen, és ő maga is úgy fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen egymástól tanultak. 20-as, 30-as évek jeles kutatói voltak Gönyei Sándor és K. Kovács László, Keszi Kovács László. Velük volt időben a legkorábbi tulajdonképpen a kapcsolata. Tulajdonképpen fiatalabbak voltak nála, legalábbis K. Kovács László. Mindkét kutató, említett kutató ezen a vidéken is járt, egyébként a Kárpát-medence számos részén kutattak, így Erdélyben is, és amikor Nagy Csirok László Erdélyben tartózkodott, akkor is kapcsolatba kerültek tulajdonképpen. Számos témát kutattak ezek a korabeli néprajztudósok, hasonlóképpen Nagy Csirok Lászlóhoz. Aztán Tálasi István nevét kell említeni, aki, mint említettem, a Budapesti Egyetem professzora volt, és aki elsősorban a gazdálkodás témáját vizsgált. Egyébként éppen a kiskunság területén végzett Tálasi István kutatásokat, a kiskunsági állattartásról 1936-ban jelent már meg kötete munkája. Azt írja Nagy Csirok László, illetve úgy emlékezik vissza, hogy többször jártak együtt a halasi és a szomszédos területeken, és gyakorlatilag közösen gyűjtöttek. Azt írja, hogy magam is sok jó adatot szolgáltattam neki, sokat tanulhattam tőle, tehát ez az, amire utaltam, hogy egymástól is sokat tanultak. De Györfi István, aki a nagykunsági, főképpen állattartás, illetve gabonatermesztés, tehát gazdálkodás kutatója volt, ugyancsak már a 30-as években kapcsolatban volt vele, illetve kapcsolatban voltak egymással. Gunda Béla, aki a Debreceni Egyetem iskolateremtő tanára volt, ugyancsak. És hát tanulságosak azok a levelek, amelyeket egymásnak írtak. Ugye Nagy Csirok László hagyatékában azok a levelek maradtak meg, amelyeket ő kapott ezektől az emberektől. Egyébként ebben, ahol az önéletrajza megjelent, az 1974-es Kumániában néhány levelet is olvashatunk, tehát a levelekből is jelent meg. Vagy a jeles szegedi néprajzkutató Bálint Sándor ugyancsak kapcsolatban vele, illetve kapcsolatban voltak egymással, kutatásokban gyakorlatilag segítették egymást. a kutatókon kívül még felsorolja Nagy Czirok László azokat a fontos adatközlőket, adatközlőit, ugye, akiktől gyűjtött, akik kulcsfontosságúak voltak számára. Hát egyrészt mindenképpen a már emlegetett Gózon István, tehát a nagypapa volt egy olyan jelentős személy, aki hatással volt rá, és vélhetőleg a néprajzi érdeklődését, pályáját is elindította, de Gyenizse Lajos, Mészáros István nevét is említi, és hát a köteteiben, kézirataiban ezen adatközlőkkel való beszélgetés, visszaemlékezések görződtek, és hát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években egy idős, akkor 80-90 esztendős ember től, amit gyűjtött, az az emlékezet ugye gyakorlatilag még egy 60-70 évvel korábbra enged visszakövetkeztetni, tehát hogy időben is így módon vissza tudott nyúlni, tehát amiket dokumentált az időben az emlékezet által még tovább, még mélyebbre mutatott vissza.
Kedves hallgatók, ismét itt a zene ideje, de megígérem, hogy visszajövünk és folytatjuk professzor úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, azt szokták mondani, hogy minden út Rómába vezet. Itt a legelején arról tettem említést, hogy professzor úrral az első találkozásunkkor a szőlőről meg a borról beszélgettünk. Hát most Nagy Czirok László kapcsán is megérkeztünk ehhez a témakörhöz. Egy problémánk van, hogy most viszont nincs itt az asztalon egyetlen pohár se, ami némi inspirációt adna, de én olyan fölkészült tanárnak, előadónak ismertelek meg, akinek nem kell ilyenfajta segítség.
Igen, hát anélkül is tudunk róla beszélni természetesen, és hát tényleg akkor visszakanyarodunk ehhez a témához, és hát ahogy említettem, ugye Nagy Czirok László munkásságával való első találkozás sok egyike is ehhez kapcsolódik, tehát ahhoz az anyaggyűjtéshez, kutatáshoz, ami a kiskunhalasi szőlő, bor, illetve gyümölcs, kultúra, termesztés, gazdálkodás témakörét illeti, és ugye időben az 1850-1950 közötti időszakra vonatkozik. A kutatás során nyilván én is az adatközlők emlékezetére is támaszkodtam, de mivel ugye ez az időszak, tehát 19. század közepétől indul, azért ez már olyan távol volt a 2000-es évek elején élő idős emberektől is, hogy az írott források jelentették ennek a kutatásnak egy fontos alapját, sajtóforrások, és ahogy mondtam, Torma János Múzeum adattárában található kéziratos anyagok, amelyekben több dokumentum, több tétel Nagy Czirok László által lejegyzett gyűjtés volt, földművelés témaköréről, a népi építkezés témaköréről, és ezekben mind-mind voltak ehhez a témához kapcsolódó adatok. Néhányat ebből fel is idézek, ezeket az említett tanulmányban is természetesen közzé tettem. Részben magáról a gazdálkodásról van szó, de a gazdálkodáshoz kapcsolódó például szokás vagy hiedelem beli dolgokról. Erre egy példa, ha közeledik a jégeső, a gazdasszony sütőlapátot ragad a kezébe, s kiáll a házatanya végére, s ott a lapáttal kereszteket hány. A jég elkerüli a helyet. Például egy ilyen lejegyzés tőle. Ugye említettem, hogy a népi építkezés témakörében is egy viszonylag terjedelmes kézirata található. Ebben a gyűjteményben a szőlőhegyi építmények is természetesen helyet kaptak ebben a gyűjtésben. Megint csak a rendszerező igényt mutatja Nagy Czirok László részéről, hogy próbálja ezeket az épületeket valamiféleképpen tipizálni, besorolni. Milyen típusokat különböztet meg saját megfigyelései, gyűjtései alapján? Az úgynevezett seggenülő gunyhót mondja például. Ez tulajdonképpen ilyen felmenő falazat nélküli, favázra erősített, nádból készült nyeregtetőt formáz tulajdonképpen, tehát nincs fala, hanem egy kis tető. Aztán természetesen már a felmenő falazatú épületeket is kunyhókat, szőlőkunyhókat, is érdekes nevek, tájnevek jelennek meg, Vigyolló például, ennek már volt felmenő falazata és teteje is, zárható ajtóval látták el, ablaka általában nem volt. Ugye a szőlőkben azért volt szükség ezekre az épületekre, hogy azokat az eszközöket, szerszámokat, amelyeket használtak a szőlő megművelésére, kapát, stb. Ott elhelyezzék. Vagy nyilván ugye, amikor kint volt a gazda, dolgozott, akkor meg tudjon pihenni, főleg a nyári nagy melegbe. Tehát nyilván nem kintlakásra szánt, vagy kintlakásra alkalmas épületek voltak ezek, hanem a munkaeszközök tárolására, illetve a pihenés, a napi pihenésre szolgáltak ezek. Például ezeknek a berendezését is megfigyelte és leírta Nagy Czirok László. Ebben tartotta a szőlősgazda a szőlőműveléshez, és kinhetelés esetére szükséges sokféle apróbb eszközöket. Egérfogó, borotvatok, főzőeszközök, tál, tányér, kanta, ásó, kapa, vella, gerebje, karaszoló, fejsze, fűrész, balta. Tulajdonképpen egy leltárt is felsorakoztat, hogy el tudjuk képzelni, hogy mégis mi volt az eszközanyag, az a tárgyi világ, hogy egy ilyen épületben ott volt. Ő is tulajdonképpen az idősek emlékezete alapján, vagy hát az épületek is ugye nem akkor épültek, hanem már évtizedek óta fennálltak, és a berendezési tárgyaik is ugye korábbi időkre mutatnak. Tehát tulajdonképpen már a 19. század második felétől 1880-as évekre visszamenőleg is ezeket meg tudja ő határozni. Az 1880-as évektől kezdve épültek a szőlőkben itt-ott, ritka esetben a tanyákon is, állításos házikók vagy lakhangyik. Ezek 2 méter falmagasságú épületek voltak, falazatuk váza belécezett, akácoszlopokból állt, amit aztán náddal vontak be, és meszes malterrel kiöntöttek, s kívülről sárral, vagy ugyancsak malterrel behúzták, tehát ilyen leírásokat is olvashatunk tőle, Nagy Czirok Lászlótól. Hát én összességében azzal a gondolattal vagy mondattal szeretném zárni az ő életművéről való megemlékezést, amiről nyilván a részleteket, témákat tekintve nagyon-nagyon hosszasan ne beszélni, hogy talán ez a kis ízelítő is mutatja azt, hogy milyen fontos munkát végzett, és nem csak dokumentált, nem csak leírt, hanem rendszerezett, értelmezett, elemzett dolgokat, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon fontos és példaértékű az a kutatómunka és az az életmű, amelyet ő hátrahagyott.
Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, mindazt, amit elmondtál, és én abban a reményben fejezem be veled most ezt a beszélgetést, hogy lesz még ehhez hasonló találkozásunk. Ismét arról győztél meg, hogy ez a vidék, ami nekem is az otthonom, meg a szülőföldem, ez egy minden más híreszteléssel ellentétben egy nagyon gazdag vidék, és lehet, hogy még ebben a korban is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, hallgatóktól elbúcsúzunk, szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra!